Yeah. Sziasztok! Ez itt a Zicser, a 24.hu focis podcastja. Egy hét kis szabadság után jelentkezünk újra, és ezúttal az az apropó, hogy az AS Róma 1-0-ra legyőzte az Európai Konferencia Liga döntőjében a Feyenoordot, és ezzel történelmi sikert ért el, hiszen egy új sorozatról van szó, az első győztes az mindig első győztes, ráadásul José Mourinho is történelmet írt, a csapat edzője, aki immár mindhárom UEFA által rendezett kupát megnyerte pályafutás alatt. Ez lesz a fő témánk, és ehhez a témához hoztunk nektek vendégeket. Ezúttal Buzsák Jákos, 20-szoros válogatott labdarúgó, aki 2005 között a Porto labdarúgója volt, pontosan abban az időben, amikor José Mourinho az első nagy sikereit érte, hiszen 2003-ban, ha jól emlékszem, UEFA kupát nyert, 2004-ben pedig bajnokok ligáját. Szevasz Ákos!
Sziasztok!
A másik vendégünk pedig Andrejdez Gábor, italianista, történész, és ha italianista, akkor ki másnak szurkolhatna, mint az AS Rómának, vagy legalábbis egy olasz csapatnak, de hát ő egy AS Róma fanatikus.
Sziasztok!
Sziasztok! Szia Gábor! Kezdjük először Gábor veled. Hogy lesz valaki pont AS Róma fanatikus? Nem jellemző.
Az, hogy valaki az AS a csapatnak szurkol?
Az igen, hogy egy csapatnak szurkolsz, de hogy ugye Magyarországon azért nem olyan csapatoknak szoktak szurkolni, külföldi csapatoknak az emberek, akik mondjuk stabilan a középmezőny elejéhez tartoznak, sokkal inkább mondjuk valamelyik nagy kirakat csapatnak, Barcelona, Manchester United, Real Madrid, Bayern München, stb.
Szerintem ebben igazad van. Tehát... Hogyha belegondolok, én igen, szóval Cherchez la femme, keresd a nőt, feleségem hibája, természetesen idézőben mondom a hibát, egy olyan 15 évvel, 16 évvel ezelőtt azt mondta nekem, valami dolgom volt éppen Rómában, levéltározás, vagy könyvtározás, vagy mind a kettő egyszerre, és azt mondta, hogy figyelj, nem tudom, milyen olasz szakos vagy, mert nem nagyon ismered az olasz labdarúgást. Dehogy nem ismerem, válaszoltam. Ismerem, hát ott van az olasz labdarúgásban, és akkor így kicsit elhallgattam. Mert tudtam, hogy Juventus, és hogyha Juventus játszott, akkor persze a Juventusnak szurkol az ember, mert ugye olaszosként. Figyelj, folytatta a feleségem, hogyha Rómában leszel, akkor hagyd egy kicsit, hogy fogjon meg ez a város, és akkor akkor helyre kerül minden. És hagytam, hogy fogjon meg a város, és helyre került minden. Tehát akkor én elkaptam ezt a mániát, vagy ezt a betegséget, és azóta, hál' Istennek, egyre rosszabb az állapotom.
Róma hozzám is közel áll egyébként, én nagyjából olyan 8-10-szer voltam ott edzőtáborban, és több tucat versenyen vettem részt, úgyhogy nekem két kedvenc városom van, Róma és Barcelona hasonló szempontból egyébként, mert ott is rengeteg időt töltöttünk. De engem valamiért inkább a Barcelona futballcsapata fogott meg. Bár teszem hozzá, a Stadio Olimpico is egy gyönyörű hely, egy gyönyörű szentély, és tényleg csoda. Olyannyira, hogy José Mourinho-t is magával ragadta ez a római hangulat, mert hiszen azt nyilatkozta a győzelem után, hogy ő tulajdonképpen minden csapatát nagyon szerette, minden városát nagyon szerette, Madridot is nagyon szerette, történt, ami történt. De azt mondja, most igazából azt érzi, hogy ő római. Ez mennyire túlzás, vagy mennyire egy Mourinho-s túlzás, ugye ilyen klasszikus médiának szóló mondat, vagy mennyire valós belülről jövő érzet, hogy rátalált végre megint egy olyan csapatra, ahol ő újra ki tudja bontakoztatni a tudását?
Visszatérve még az előző kérdésre, nagyon érdekes, hogy ki miért és kinek szurkol. Nekem is van sok olyan barátom, aki nagy Róma szurkoló. Tehát azért az elmúlt 15 évben ikonikus alakja a csapatnak, Francesco Totti, aki azért...
És akkor Totti miatt lesz valaki Róma
rengeteg,
szurkoló?
Rengeteg ember a Totti miatt elkezdte követni a csapatot, és van a Rómának egy olyan kisugárzása, hogy egy szerethető klub. Igen. Tehát azért itt a Inter, Milán, tehát ez mind olyan csapatok, ahol voltak kifejezetten magas színvonalú és hatalmas eredményű időszakok, de aztán voltak pont ennek az ellenkezője, de a Rómában valahogy mindenki azt érezte, hogy a Róm olyan, mint Angliában az Arsenal, hogy igazából az elmúlt 20 évben kiemelkedő sikereket klubszinten nem értek el, de mégis rengeteg Arsenal szurkoló van, mert az a koncepció van, a klubnak egy filozófiája, ők nem vásárolnak össze-vissza, nem költenek horrorisztikus pénzeket átigazolásra, hanem gyakorlatilag van egy rendszer, és ebben a rendszerben ők azért váratlant húztak azzal, hogy a Mourinho-t nevezték ki, és azért a Mourinho-nak így az elmúlt időszakában azért az volt a jellemző, hogy a karrieri elején nem volt rajta olyan nagy nyomás, a Portóban abszolút nem volt rajta nyomás, mert akkor még nem volt egy befutott edző, ott kiemelkedőt alakított, utána a Chelsea-be szintén a Chelsea akkori elvárásaihoz képest sikeres edző volt, aztán szerintem az Interbe hozta ki magából a legtöbbet, mert azt az Intert behozta a BL győztesként, azért arra
senki nem számított.
És utána nyilván elment a Reálba, de az a Real Madridba, tehát ott, ha 5-ből nem nyersz meg 5 meccset, akkor már edzőkérdés van, tehát hogy az egy teljesen más típusú hátteret igényel, vagy mentalitást, és én azt éreztem, hogy utána ő Angliába visszament, és a Manchester, meg Tottenham, de
csak nyert egy Európa Ligát, a Manchester United-del, amit azóta kicsit fölértékelődött, ahogy telnek az évek,
igen, csak
közelében nincs
nyilván,
a csapat ennek.
Nyilván a Mourinho eredményének tudatában mindenki azt várta tőle, hogy mindig mindent meg fog nyerni. Tehát amikor Manchesterben volt, hogy itt most majd a csodát fog tenni, és összerak egy Real Madrid szintű csapatot, aki itt végigveri Európát és Angliát. És én azt gondolom, hogy ez a döntés az ő részéről egy nagyon logikus és nagyon észszerű döntés volt, hogy elfogadta a Róma ajánlatát. Egyrészt, amiről beszéltetek, Róma nagyon jó hely. Igazából hatalmas elvárások nincsenek, mert értenek annyira a futballhoz, hogy nem azért hívták a José Mourinho-t, hogy egy év alatt megnyerjék az olasz bajnokságot és BL döntőbe vezesse a csapatot. Tehát van egyfajta észszerű, logikai gondolatmenet mentén felépített építkezés, és ennek az építkezésnek az idei év volt az első lépése. És én azt gondolom, hogy ez is már nem egy szintugrás, hanem majdnem kettő, mert az, hogy azért, tehát a konferencia ligát mindenki úgy ilyen harmadik szintű európai kupasorozatnak ítéli.
Az UEFA is így kezelte ezzel a 22 ezeres albániai stadionnal. Lehet, hogy kicsit alulőtték.
Igen, lehet, de azért mégis ez egy európai kupaporond, mégis azért itt a különböző nációknak a legjobb csapatai...
Hát nekik kerültek be az elődöntőbe
így
például.
Van, tehát hogy komoly csapatok ellen kell felvenni a versenyt, és azért azt ne felejtsük el, hogy azért a Róma lejátszott több mint 50 mérkőzés a szezonba, és nyilván a Róma játékosoknak a nagy többsége még válogatott játékos is, tehát én azt mondom, hogy közel 60 meccset kell lejátszaniuk, és a 60 meccs legvégén elmenni egy konferencialiga döntőre, és ott teljesíteni, úgy, hogy azért mind fizikálisan, mind mentálisan is biztos, hogy a játékosok csúcsra vannak járatva.
Visszatérve egy pillanatra, hogy mennyire lett romanista.
Igen, erre akartam rákérdezni, hogy
José
akkor mennyire.
Mourinho, szerintem...
Vagy mitől?
Szerintem egy nagyon fontos kapocs már megvan a csapat és az edző között, az pedig az a hihetetlen tűz, az a pörgés, amely fokon ég a Mister, és ez nagyon-nagyon összejött azzal a mániával, azzal az őrülettel, azzal a szélsőséges, ezt most pozitív szurkolóként mondom, ahogy a rómaiak a saját csapatuk iránt éreznek, viseltetnek. Tehát amikor nem jó játék, vagy döntetlen után oda megy a mester a kurva szúd alá, és ott gyakorlatilag, most ezt persze jól fogjátok érteni, szerelmet vallanak egymásnak,
és félreértsék, fordítsuk le magyarra. Hát,
igen, azért mondtam, hogy jól fogjátok érteni. Tehát ott mindenki biztosítja a másikat a kölcsönös és feltétel nélküli szeretetről szerintem az már, ahogy Ákos mondta, jó, maximálisan jó alap ahhoz, hogy akkor innen elinduljanak fölfelé. Vagy egy másik cél irányában, vagy a következő cél irányában. Ez nagyon fontos szerintem.
Igen, nagyon fontos. Egyrészt ezt lehetett is látni a sajtótájékoztatón, most oké, hogy megnyerték a kupát, és ilyenkor mindenki eufórikus hangulatban van, de az, hogy berohant a fél csapat, és a PSG-vel elocsolta, és ott együtt ünnepelt José Mourinho-val a sajtótájékoztató félbe is szakadt, mert gyakorlatilag az utolsó kérdésem nem tudott válaszolni. De ugye ezt mind oda lehet visszakanyarodni, hogy az a fajta tisztelet, ami a játékosok részéről az edző felé kialakult, mivel hogy azért itt nincsenek olyan nagy sztárok, olyan játékosok, akik nagyon magas szintű játékosokról beszélünk, de nem világklasszisnak elkönyvelt játékosok, akiknek megvan a saját elmélete, ők jobban tudják azt, hogy mit kell csinálni, kételkednek az edzőben, kialakul egyfajta ilyen tudatalatti konfliktus helyzet, mert el tudom képzelni, hogy amikor a Mourinho a Pogbától azt kérte, hogy figyelj, te nem védekezel eleget, mert különböző szituációban én elvárnám tőled azt, hogy visszazárjál mondjuk a saját térfeledre, a Pogba meg azt mondja, hogy gyerekek, én világbajnok vagyok, én játszottam a Juventusba, mindent elértem, amit egy játékos karrierje során elérhet.
Maga
én nem értek vele egyet.
Igen, tehát, már is ott a frakció.
Nem azt látod, amit a Rómában, hogy ezek a játékosok képesek, megdögleni a pályán, a Mourinhoért, tehát nem azért, mert most kialakult egy olyan viszony, amiben a Mourinho a legjobb. Tehát a Portónál is ez volt, hogy ezekből a játékosokból, akik jelzik irányába, és a teljesítményükkel alátámasztva tisztelik, és becsülik, és felnéznek az edzőre, a Mourinho ezekből a típusú játékosokból ki tudja hozni a maximumot.
Valószínűleg ez így van, igen.
Uh-huh. Én egyébként utoljára az Internél éreztem hasonlót, mint Mourinho csapat. Ott nyilatkozta, most hirtelen meg nem mondom, melyik peremjátékos, nagyrészt még a kispad szélén is a legutolsó volt, hogy tulajdonképpen ő ennek is örül, és köszöni szépen, mert Mourinho azt érzi, hogy a 24. játékost is tűzben tudja tartani, és a 24. játékos is úgy érzi, hogy a csapat része. És ez nagyon fontos, és valószínűleg ebben lehet valamit mond a Szákos, mert amikor bekerült ezekbe a világsztárokkal tűzdel csapatokba, akkor ott a 24. helyből nem érezte ezt, hogy ő is a csapat része, mert ott mindig frakciózás szerintem volt, és onnan kezdve mindig ilyen világsztárokkal tűzdel csapatban volt. Lehet, hogy ezért érzi azt úgy, hogy megint helyén van.
Szerintem van egy nagy...
Ő inkább középcsapatos idézőjelbe játékos, vagy akitől nem...
Arra gondolsz, hogy inkább megcsinálni a csapatot,
igen,
nem?
Igen, igen. Tehát, hogy nem az, hogy a csúcs csapatot még csúcsra járatni, és megnyerni vele a BL-t, ugye, ami a Reálnál minimum elvárás az első hely a bajnokságban, jó,
hogyne.
Második, de a BL-t meg kell nyerni, ami ugye neki nem sikerült.
Ide tartozik még az is, hogy...
Mármint a Madriddal nem sikerült.
Igen. Tehát ide tartozik még az is, én azt gondolom, és ezt ne felejtsük el, és ezt nagyon sokan figyelmen kívül szokták hagyni, hogy mondjuk amíg egy Tottenham, vagy Manchester, vagy Real Madrid egy multinacionális csapat volt, tehát ott különböző országok játékosai, különböző kultúrában nevelkedett, felnőtt, különböző vallású játékosok alkották a csapatot, azért a Rómában az a családcentrikus, olaszos mentalitás, a tisztelet, a becsület, azok az érzelmek, amiket a játékosok kivisznek az edzésre, amit hordoznak magukban, az sokkal, de sokkal jobban összeilleszthető, könnyebben csapattá alakítható, mint amikor például egy Manchester Unitedben, ahol egy angol játékost, egy teljesen különböző nevelési háttérrel rendelkező, kultúrából jövő játékosokból kell neki egy olyan masszát összegyúrni, amiből neki eredményt kell produkálni. Ez meg a másik az, hogy nyilván Manchesterbe elmész, és azt a Mourinho nyilatkozta, hogy ha te Manchesterre nyersz egy trófeát, az nem eredmény, hanem az elvárás. Tehát ott, hogyha te egy évben egy trófeát nyersz, FA kupát, vagy Liga kupát, vagy bármit, akkor azt mondják, hogy na most akkor nullán vagyunk, mert körülbelül ez a minimum, amit el lehet várni.
Hát itt 61 év után nyert nemzetközi trófeát.
Most ehhez még hozzátenném, szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy Mourinho szinte az abban a pillanatban, hogy oda került, ráérzett arra, hogy ez egy család. Tehát, hogy a szurkolók, a városnak a szurkolói, azok gyakorlatilag a születésük pillanatában. Ez egy megfejthetetlen, vagy nagyon, nagyon nehéz, hogy miért szurkolnak ennyire, talán még a nápolyiak lehetnek ilyenek, vagy azt mondják, hogy ilyenek, hogy mi ez a szimbiózis, ez a különleges őrület, ami a szurkolók, a Róma szurkolók és a csapat között van. És szerintem a Mourinho azonnal ráérzett erre, és nagyon profi módon használja is ezt a nyilatkozataiban. Tehát ezt érzékelteti, mondja, hogy ez egy nagy család, vagy ő azt mondta, hogy ez egy totális család. Tehát a szurkolók...
Miből ered ez történelmileg, a Róma történelméből? Visszavezethető ez valamire?
Hát most arra gondolsz, miért szurkolnak ennyire, vagy hogy mi ez a...
Igen, tehát ez a családias hangulat, hogy inkább olasz játékosok, ja,
és még egy dolog, még egy dolog, amit most, hogy mondod, hogy olasz játékosok, nem is az, hogy olasz játékosok, hanem a Rómára mindig is jellemző volt, hogy nem olasz, hanem római.
Vagy római, akkor rómaivá.
Tehát, hogy ez megint egy ilyen csáp, egy ilyen köldögzsinór, ami biztosítja azt, hogy most lehet, hogy bele lehet menni egy pillanatig, hogy most melyik a városnak az első számú csapata, de hogy a rómaiak, azok a Rómának szurkolnak.
Hát most Pellegrini a csapatkapitány, az, aki ugye egész kiskor óta római.
Ahol szurkolóként két gondolat megengedhető, hát nagyon szorítok neki, hogy el tudjon indulni egyfajta ilyen vezér úton, vagy hogy a Francesco Totti, Daniele De Rossi után kialakuljon ez a, vagy folytatódjék ez a római vagyok, és én vagyok a csapatkapitánya, ez jó. A mögötte lévő generációnak ez megint egy jó példa lehet.
Üzenet.
Biztos, hogy már nagyon sokan a nem tudom milyen szkolákálcsomban nézik a kis srácok, hogy akkor én is, akkor. Hát. Ez egy nagyon fontos, nem tudom pontosan, hogy miért. Ez egy nagyon fontos, hogy kijönnek az iskolából, Rómából, vagy Rómában, és azonnal a foci. Azonnal. De szerintem te többet tudsz erről mondani. Hogy...
Nem tudom, láttátok-e a Francesco Tottinak az utolsó meccse után a beszédét? Most a hány olyan klubot tudunk most felsorolni, ahol egy világklasszis játékos egész életében ott játszik, végig futballozó ott a karrierjét, és gyakorlatilag egy olyan félistenné vált ez alatt az időszak alatt, és az a beszéd, ahogy ő azt előadta azokkal az érzelmekkel. Én azt gondolom, hogy a modern labdarúgásban egyre kevesebb érzelmeket lehet tapasztalni, mert gyakorlatilag majdnem minden az anyagiak körül forog. És Rómában...
Pedig a futball nem az érzelemről kéne szóljon. Szenvedélyről?
Ezért igen, nagy... Igen, ezért
pontosan, ezért a Róma különleges, igen, ezért. Mert hogy ott ez fontos, tehát ez is fontos, hogy meglegyen ez a fajta, amit mond, ez a köldögzön, ez a kötődés, hogy lehet valaki jó játékos, de nem biztos, hogy valaha lesz római játékos, mert hogy ott meg kell felelni azoknak az elvárásoknak, olyan karakterjegyekkel kell rendelkezni, amitől valaki ezt így magába szívja, és a legjobb példa erre, hogyha ki tudnak nevelni olyan játékosokat, akik rómaiak, és szívük mélyén tudják, mit jelent ebbe a csapatba focizni. Nem csak azért megy ki, hogy megkapja azt a hó végén a jussát, hanem tudja azt, hogy ez egy dicsőség.
Gábor, talán úgy fogalmaztál, hogy Mourinho kinevezése váratlan volt, vagy nem volt racionális, vagy hogy mondtad a beszélgetésünkre, vagy meglepő volt, vagy te mondtad?
Én mondtam, igen.
Azért azt is áruljuk el, hogy ez a nagy rómaiság és az olasz klub, az 2020 óta egy amerikai cégcsoport, mégpedig a Fredkin csoport tulajdona, Dan Fredkin a tulajdonos 86%-ban. Mennyire változtathatja meg ez az amerikai szemlélet ezt a típusú megközelítést, amiről beszélgetünk, ami nekem egyébként maximálisan szimpatikus.
Igen. Előtte is amerikai tulajdonos volt.
Igen, ugye volt hosszú időn keresztül a
Sensi család, igen, volt, és akkor utána jöttek az amerikaiak, de azokkal a tulajdonosokkal, azt hiszem két tulajdonosa is volt most a Friedkin csoport előtt a csapatnak.
Egyik cserélte a másikat.
Igen, azokkal finoman szólva sem volt minden konfliktustól mentes a kapcsolata a szurkolótábornak.
És akkor most a Friedkinnel miért működik?
Hát, ha megnézzük a Róma meccseiről szóló fényképes tudósításokat, csak egy példa, szerintem ez fontos a szurkoló számára, akkor minden egyes, vagy majdnem minden egyes meccsen esik az eső, fúj a szél, havazás, az elnök, illetve a fia mindig ott van, követik a csapatot. Valószínűleg a szurkolók elég jó néven vették, hogy úgy tűnik, hogy komolyan gondolják.
Úgy tűnik, hogy nem befektetésnek tekint rá, hanem szenvedélyként?
Igen, igen.
Mert ez
igen,
egy kulcs szó ezek szerint a Rómánál.
Ez biztos. Hát a tiranai éjszakában, a győzelem után az elnök és a fia szintén lent volt a pályán, és ők is óléztek, és ott ők is emelték a kupát a szurkolók előtt, megtapsolták a szurkolókat, és hát föl is szálltak tegnap a római ünneplésen a buszra. Tehát gyakorlatilag egyé váltak a szurkolókkal. Tehát ez egy nagyon-nagyon pozitív jelzés volt a római, hát nem csak az ultrák, de mondom, egyszerű szurkolók felé, vagy szemében. Ezt jól értékelték. A szenvedély az úgy tűnik, hogy megvan. Tehát ez most már a harmadik szenvedély, amiről beszélünk, ugye megvolt a Mourinho-nál, aki sokszor rá is játszik, mert tegnap is kikiszúrogatott, ez is viszonylag szimpatikus a római szurkolóknak a Láció felé. Ott van ugye a szurkolókban, és ott van az elnökben és a fiában.
Beszéljünk kicsit erről a Láció-Róma.
Beszéljünk.
Ellentétről, mert egyébként a Mourinho pályafutására ez nagyon is jellemző, lásd a spanyol karrierje, azt mondják, hogy soha olyan mérges viszony nem volt Real Madrid és Barcelona csapat és öltöző között, mint a Mourinho érában, és a Mourinho ezt mesterségesen gerjesztette nyilatkozataival, az emlékezetes szembenyúlásával, stb. Itt mi lesz ebből? Mert azért a Lazio szurkolói, hát finoman fogalmazva sem bároneszekből, és
nem, ez persze,
úri emberekből áll.
Ez oda-vissza érvényes. Hát tegnap nézegettem a kis videókat, és Mourinho valamelyik nyilatkozatában elmondta, hogy van egy másik csapat, nagyon fontos csapat, és nagyon, nagyon híres csapat, és tradicionális csapat, de hát ugye a városnak egyetlen csapata van, az pedig a piros-sárga gárda, és hát ugye Róma romanista, tehát ezt elmondta. Szépen, szinte észrevétlenül beleszőve más egyéb mellé, és hát ez szerintem teljesen jellemző rá, tehát ahogy mondtad, gerjeszti a feszültséget.
Nem valószínű, hogy emiatt nyilatkozott után több Láció szurkoló át fog állni az AS oldalára.
Nem, ez szinte...
Viszont az első Láció-Róma meccsen, vagy Róma-Láció meccsen lesz ott.
Igen, biztos.
Figyelni kell, hogy melyik kurvához megy oda.
Igen.
És az én, nehogy véletlenül a kékek...
Nem, hiszem, hogy eltéveszti. Vagy véletlenül oda megy, és ja, hát nem így akartam, és akkor mutat valamit.
Mi jöhet ki ebből, Ákos, ebből a csapatból, hogy látod, vagy ebből a Mourinho érából, hiszen ez egy új Mourinho éra kezdete, ő azért nem az edző, aki fél éveket, meg egy éveket tölt kispadon, pláne hogyha egymásra talál csapattal és szurkolótáborral.
Mindenféleképpen az alapokat lerakták idén. Most itt én az összeállítás alapján is, meg úgy a Mourinho-s csapatokra jellemző módon. Nálam mindig nagyon fontos volt az, hogy a kapuban egy kiemelkedő kapus legyen. Tehát minden csapatára ez jellemző volt, meg a Portónál, a Vítor Baía, a De Gea, a Manchesternél.
Kifejezetten kérte Rui Patriciót.
És Rui Patricio, akit a Wolverhamptonból vitt oda, akinek egyébként zárójelben köszönhetik most ezt a sikert, mert olyan védései voltak ezen a döntőn, hogy azért könnyedén kaphattak volna 2-3 gólt, nem megérdemelt, vagy nem érdemtelenül.
Mennyire tehát... fontos, ő portugál, ugye?
Ő portugál,
mennyire igen, fontos igen, az, hogy honfitárs és bizalmi ember.
Biztos, de biztos, hogy nagyon fontos. És egyébként az jellemző Mourinhóra, hogy mindig visz sziklákat a csapatba. Tehát olyan játékosokat, akiket már ismer, akinek a jellemét is tudja, meg hogy milyen típusú játékos. És ezek vezéregyéniségek. És e köré mindig beépít olyan fiatal játékosokat, akik vagy saját nevelés, vagy kiemelkedő tehetség, tehát hogy nála nem jellemző az, hogy mondjuk a csapat életkora az 26 feletti, uh-huh. vagy vannak neki a játékos pályafutás, vagy az eredmények miatt bármiféle előítéletei, tehát ő bátran nyúl olyan játékosokhoz, akik előtt ott áll a jövő.
Hát meg bátran vár ki ikonokat, ugye ez szegény Iker Casillas tapasztalta meg.
Igen. De most például itt például ez is egy érdekes kérdés, hogy általában az angol játékosok nem nagyon mennek külföldre. Tehát, hogy
most itt van a
Smalling, meg az Abraham. Igen. Tehát, hogy általában az angol játékosok nyilván nem véletlenül, mert a legtöbb pénzt Angliában lehet keresni játékosként.
Hát azért most Olaszországban egy igen komoly adókedvezmény már azt hiszem lassan 2 éve a futballban, úgyhogy nem biztos, hogy rosszabbul járnak az olasz fizetése, mint
igen,
az angol.
De azért, hogyha megnézzük a statisztikákat, azért az elmúlt időszakban Angliából top játékosok igazoltak Real Madridba, vagy Barcelonába, tehát olyan csapatokhoz, akik az európai csúcsklubok közé tartoznak. És azért ide hozott magával például ez a Smalling, meg az Abraham, mind a kettő olyan játékos, aki a Premier Ligában meghatározó játékos volt, de nem volt annyira kiemelkedő, hogy ki tudjon teljesülni a saját játéka. És nyilván ez is egy fontos kérdés, hogy minden országnak más típusú játék kedvez, vagy a játékosok sem mindig találják meg bizonyos országokba azt a fajta
ritmust,
amitől ő ki tud teljesülni. És ebben a Mourinho jó. Tehát a Smalling is, az Abraham is, az Abraham a Chelsea-be játszott, volt olyan időszak, amikor rúgott 6 meccsen 6 gólt, aztán utána 10 meccsen 1 gólt se rúgott, egy Chelsea-be, ahol azért támadó futball, az ilyen típusú csatárokat keresik, mert azért ő egy nagyon jó fizikumú, a fizikumához képest gyors, gólérzékeny játékos, és azért mégsem lett belőle Drogba a Chelsea-be, pedig minden adottsága meg volt hozzá.
Hát talán még 1-2 kiló hiányzik róla, ha a kilóknál maradunk, mert egy elég nyurga fiú.
Hát azért szerintem nem állnék mellé a tengerparton félmeztelenül, tehát azért lehet, hogy neki nagyobb sikere lenne, de nyilván egy fiatal játékosról beszélünk, és nyilván az, hogy Tony Abraham úgy döntött, hogy a Mourinho után megy Rómába, és nem pedig marad Angliában, mert biztos, hogyha most a Chelsea parkolópályára tette volna, akkor lett volna ott 3 olyan londoni klub, vagy angol klub, aki sorba állt volna az őt, Tony Abraham oda menni, és az is elképzelhető, bármennyire is kedvezők az olasz adózási lehetőségek, azért meg tudta volna valószínű keresni azt a pénzt, amit Rómába keres, de nyilván az is fontos szempont, hogy a játékos mennyire néz a karrierjének
meg mennyire tekintenek rá húzó emberként.
Hát igen.
Első számú emberként.
Meg hogy nekem, mint játékos, mi az érdekem? Hogyan tudok fejlődni? Nyilván az Tony Abraham szeretne egy nagyon komoly karriert befutni, nyilván így is ez a karrier azért nem semmi szégyenkezni való nincs benne, de hogy én szerintem úgy érezte, hogy ott a Chelsea-nél volt egy törés a karrierjébe. És ilyenkor egy játékos mindig valamilyen szinten döntéskényszer előtt áll, és attól függ, hogy a játékosnak a karrierje milyen irányba megy, hogy ez a döntés ez jó döntés, vagy rossz döntés. És ez befolyásolja azt, hogy ki hív engem. Nyilván.
Világos, igen.
Ha egy Mourinho hív,
akkor meggondolom.
Aki állítólag azt mondta, hogy fölhívta Abrahamet, és azt mondta, hogy figyelj, londoni eső vagy római napsütés. Állítólag igen, csak igen, ennyit igen, mondott. Igen. És nem volt több kérdés.
Nem volt mondjuk kérdés.
Jó, ezt az sem mindegy szerintem, hogy ki mondja.
Igen. Mondjuk rajta annyira nem látszik, hogyha leég a napon.
Nem, kétségtelen. Azért a Mourinho-nak viszonylag sajátos stílusa van, amit lehet szeretni, lehet nem szeretni, de hát senki nem tiltja, hogy ugye általában egy védekező taktikával, vagy védekező felfogású taktikával, és inkább az ellenfélre reagáló taktikával játszott a csapataidat. Ugyanakkor mondjuk az sem volt jellemző Mourinhóra, hogy három belső védős rendszerrel küldje pályára a csapatát. Az utóbbi időben a Rómát, mintha így játszatná. Van benne potenciális fejlődési lehetőség Mourinhóban, vagy az alapfilozófiája megmarad, mindig is megmarad, mert abból nem tud kibújni. Nem lesz sose egy kezdeményező, kloppi, rock'n'roll futballt játszó edző, hanem mindig inkább reagáló marad? Vagy rontsuk el az ellenfél játékát, és abból építkezzünk? Vagy fejlődni fog?
Én egy picit más oldalról közé tenni meg ezt a kérdést. Az egyik olyan része a válasznak, azt gondolom, hogy egy edzőnek mindig fejlődnie kell. Tehát a Mourinho, ami a Portóval elért sikerei, az lassan 20 évvel ezelőtt voltak. 20 év alatt a labdarúgás rengeteget változott, a játékritmusa,
mint az elmúlt 100 év, vagy a csapatok felkészültsége.
Igen. Hát most úgy kell elképzelni, hogy egy keretnél több olyan ember dolgozik, aki a keret munkáját segíti, mint ahány játékos van. Tehát azért még annó a Portónál, amikor én ott voltam, azt mondom, hogy volt 8 vagy 10 fő stáb. Volt egy orvos, volt két masszőr, volt két fizió, volt egy erőléti edző, két pályaedző, meg a Mourinho. Most külön busszal mennek gyakorlatilag a stáb, mert vannak a játékosok, meg van a stáb. Tehát, hogy annyit változik, annyit fejlődik, annyit gyorsult a játék, és nyilván ezzel együtt minden egyes csapat a maximumra törekszik, és kihozza magából a maximumot, mert majdnem mindenhol megvannak ez a háttérország, amivel tudnak rendelkezni. A GPS, a különböző statisztikák, mindent tudnak mérni, azt, hogy a játékosok milyen állapotban vannak, mi kell ahhoz, hogy ő ki tudja magából hozni az adott napon a legtöbbet. Tehát ez is egy fontos szempont. Az edzőnek meg nyilván egy ilyen sokkal kiélezett helyzetben neki is mindig haladni kell a korral azért, hogy azok ellen a csapatok ellen, ahol a játékosok felkészültsége az majdnem egyforma, tehát most már nincs olyan, hogy mondjuk az olasz bajnokságba elmennek mondjuk Salernitánába, és ott rúgnak egy hatost, mondjuk mint 20 évvel ezelőtt, hanem lehet ott is 1-0-ra verejtékezve fogsz nyerni. Mert gyakorlatilag a csapatok felkészítettsége hasonló. Az, hogy a Mourinho három védős rendszerbe játszik, én ezt pedig oda vezetem vissza, hogy ami nagyon fontos egy edzőnél, hogy ismeri a keretet, ismeri a játékosait, és tudja azt, hogy milyen formációban tud ez a csapat a leghatékonyabb lenni.
És tehát, azért játszhatja három védős rendszerre, van egy Zalewskije és egy felépülő Spinazzolája, akik mondjuk mind a ketten úgy tűnik, hogy mondjuk Spinazzola ezt az Airbnb-ben is bizonyította, hogy maximálisan alkalmasak arra, hogy szárnyvédőként bejátsszák vonaltól valamelyik a pályát?
Igen. Tehát ha megnézzük a Róma játékát, akkor gyakorlatilag van egy nagyon stabil védekezés. Lezárják azokat a területeket, gyakorlatilag a saját térfélen nagyon nehéz őket megbontani. És labdaszerzés után a Tony Abraham nem az a típusú csatár, aki beindulgat az üres területbe, hanem ő az, aki visszalép, védővonalból visszalép, viszont a Zaniola, a Pellegrini, vagy éppen aki játszik, ő pedig az Abraham, aki felszedi ezt a labdát, vagy visszakészíti középpályára, de egyből van két induló a mélységi területekbe, és mellé meg a két szélén a Zalienski, meg a Spinazzola, vagy most ez a Karlsdorf, aki játszott, tehát hogy ők pedig tartják a szélét, és hogyha nem tudják megjátszani ezt a mélységi paszt a két beindulónak, akkor viszont a szélén mindig lesz üres terület. És nagyon-nagyon fontos az, hogy amire a Róma kihegyezte ezt a szezonját, az átmenetek. Tehát az, hogy ők labdaszerzés után az átmenetek olyan villámgyorsak, a gól is ebből született most a döntőbe, hogy labdaszerzés, mélységi beindulás, jött a labda, és egy gyönyörű technikai kivitelezés után, gyakorlatilag a labdaszerzés után azt hiszem két vagy harmadik labda érintése gólt lőttek. A Feyenoordnak nem volt ilyen lehetőség, mert annyira gyorsan visszazártak, tehát az átmenet az mind támadásban, mind védekezésben. Tehát, hogy akkor, amikor egy picit nyíltabb volt a Róma ezen a meccsen, mert nyilván 90 percen keresztül végig ezt a játékot nagyon nehéz csinálni, akkor voltak a Feyenoordnak olyan lehetőségei, amiből gólt lőhettek volna. De abban az időszakban, amikor ezt meg tudták csinálni, és az átmenetek gyorsan véghez tudták vinni, akkor gyakorlatilag, mint hogyha befalaszták volna a Róma kapuját. Tehát nem volt esélyük még helyzetet kialakítani sem. Csak én
mit gondolsz a fiatalok szerepéről ebben a csapatban?
Hát egyébként most, ha itt abból indulunk ki, hogy mi magyarok vagyunk, és nekünk miért nincs olyan fiatal játékosunk, aki egy Rómába tudna játszani 20 évesen, mondjuk a Szoboszlai Dominikon kívül, aki ez az életkor.
Jó, azt is nevezzük magyar játékosnak, mert azért 14 éves korától Ausztriában nevelkedett.
De hogy egy lengyel...
Bocsánat, magyar játékosnak nevezzük, de ne nevezzük a magyar futball termékének.
Igen, tovább, szóval hogy például a Lengyelország semmivel sem nagyobb futballmúlttal rendelkező ország, még hogyha a lakossága sokkal nagyobb, mint Magyarországé, mint mi vagyunk. És folyton jönnek ki onnan olyan fiatal tehetségek, akik ilyen Róma szintű csapatokba fiatalon már gyökeret tudnak verni. És ez az Zelenszky, aki szerintem senki nem hallott még róla, tehát most kezdett el Rómába játszani, a Mourinho az, aki belenyúlt, ez is milyen érzés, tehát ezek azok az megérzések, egy edzői szem, hogy azért egy 20 éves játékost, és nyilván ő kiszorított 26-28-30 éves olyan játékosokat, akiknek már komoly futball múltjuk van, és igenis megkapta a lehetőséget. A másik része meg az, hogy ő ezzel tudott élni, tehát olyan felkészültségi állapotban volt, hogy ő egyből tudta hozni a szintet, és hát tényleg egy üde színfoltja a Rómának 20 évesen. Biztos, hogy azért sok klubnál azért vakargatják a vezetők a fejüket, hogy ki ez a játékos, és hogy de jó lenne, hogyha nálunk folytatna a labdarúgást.
Hát igen, ez lesz a kérdés, hogy vajon amikor a klubvezetők vakargatják a fejüket, hogy de jó lenne, hogyha nálunk folytatná a labdarúgást, hogy ez mondjuk augusztusra mennyire valósul meg, tehát hogy mennyire tudja a Friedkin Group egybe tartani.
Hát kérdés, hogy mi a cél? Azt azért ne felejtsük el, hogy mi a cél. Az a cél, hogy fejlődjön tovább ez a csapat. Előrelépjen mondjuk BL pozícióba, stabil BL pozícióba a szériában, egy-négy hely valamelyikére. És bajnokok ligájában is megcélozzák mondjuk a egyenes kieséses szakaszt, vagy még följebb belátható időn belül, vagy tulajdonképpen megelégszenek ezzel a Európa Liga, Konferencia Liga, stb. Naív kérdést, vagy álnaív kérdésként tettem ezt föl, szurkolóként ezt hogy látod? Mi az elvárás? Nekem, vagy mi lenne az elvárás?
Nekem nagyon szimpatikus, nagyon nem emlékszem, amikor bejelentették a Mourinho-t, oké, rendben van, első gondolatom, most akkor mindent megérünk. És akkor jöttek a hírek, hogy akkor várjatok, fiúk, mert akkor elkezdünk szisztematikusan építkezni, és ez egy nagyon szimpatikus gondolat. Tehát nem tudom, hogy mi jár a Mourinho mester fejében, de hogyha innen mondjuk ezt egy ilyen stabil alapnak, és nyugodtan szerintem tekinthetjük stabil alapnak, ha innen elindulunk és építkezünk, akkor én leszek.
Na igen, csak ilyenkor jön a kísértés a klubvezetők felé.
Ezt mondta, igen,
tehát,
ezt,
hogy amikor elkezdett csapat építkezni.
Igazoljunk egy világsztárt, akivel ugye ami van, hogy rögtön magam elé vesz két kis katonát, és megbontja az ölséget.
És akkor lehet bejelentkezik a Real Madrid, és azt mondja, hogy 80 millió euró, hogy szeretném megvenni a Zelenszkyt.
Persze, erre mondtam, hogy vakarja fejét a klubvezetőn.
Igazából az, hogy az amerikai tulajdonosok mennyire jó vezetők, tehát azt lehet látni, hogy azért sok csapatnál működik ez az amerikai modell, és általában azoknál a csapatoknál működik igazán jól, ahol meghagyják a csapatnak az arculatát. Tehát a szakmai, meg a különböző labdarúgással kapcsolatos irányvonalakban nem szólnak bele, az üzleti hátteret biztosítják. Ami fontos, mert nyilván itt komoly pénzekről van szó.
Senki se szeret azért az üzleten.
Pontosan, tehát azért nem biztos, hogy ez annyira rossz üzlet, tehát hogy ilyen szinten a labdarúgásban, vagy ilyen klubnak a hátterét biztosítani.
70 ezer stadionnal.
Így van. Viszont itt az lesz a kérdés, tehát a Mourinho nem egy bábú. Tehát, hogyha itt most belemegy a Róma abba, hogy a Caniola, a Zelenszky, akár meg egy Tony Abraham, mert mi van akkor, hogyha most azt mondja, most csak mondok egy példát, a City leigazolja a Haalandot, megsérül a Haaland a felkészülési mérkőzés, második felkészülési mérkőzés, és neki kell egy hasonló típusú csatár, és azt mondják, hogy gyerekek, nincs más választás, pénzünk van, nekem kell a Tony Abraham, becsöngetnek Rómába. Tehát, hogy a Mourinho nyilván azt mondja, hogy gyerek, nem, mert az építkezésnek abba a részébe vagyunk, persze, ahol nekem ezekre a játékosok szükségem van, és higgyétek el, ha még egy év, ez a játékos a másfélszeresét fogja érni, és majd akkor lehet arról beszélni, hogy adjuk el, de akkor én már tudom, hogy kivel fogom tudni helyettesíteni. De ez a jelenlegi állapot, itt még nem tart a Róma. Én azt gondolom, hogy ezzel tisztában vannak a tulajdonosok. Hatalmas konfliktus helyzetet szülne az, hogyha most belemennének eszetlen átigazolásokba, játékos eladásokba, csak azért, mert van egy részsiker, mert most, hogyha a Mourinho fejével gondolkodva, ez nála egy részsiker. Neki az lesz a siker, hogyha a Rómát azt arra a polcra helyezi, ahol a Milán van, meg az Inter van. Vagy még magasabb klubok. Tehát, hogy idézőjelbe, tehát hogy a Milán úgy nyert most bajnokságot, meg a Juventus az elmúlt időszakban olyan stabil európai kupa szereplő volt, és nyilván abszolút egyeduralkodó volt az olasz bajnokságban. Tehát ha majd eljut odáig a Mourinho, hogy ez a Róma lesz, akkor az a siker. Én azt gondolom, hogy ez most még csak annak az építkezésnek az első stádiuma, és fontos, hogy ilyenkor jöjjenek azok a pozitív ingerek, azok a részsikerek, amikből majd tovább tud táplálkozni, amitől ő is sokkal több bizalommal fog rendelkezni a tulajdonosok részéről, de a tulajdonos azért az egy különleges állatfajta.
Ez biztos. Eszembe jutott még egy dolog, én nem mennék bele egy a szakmai értékelésekbe, de egy nagyon fontos szempont, tehát hogy valóban én azt hiszem, hogy tényleg én is úgy gondolom, hogy ez egy ilyen kezdeti siker vagy részsiker, egy ilyen az építkezésnek egy ilyen beugrója, vagy egy mínusz egyedik feltétele, vagy az szerintem az lesz, hogy egy csapatot a következő bajnokságban mindenképpen meg kell előzni. Tehát azt mindenféleképpen.
Hát most nyilván, tehát most...
Egy konkrét csapatot, vagy egy helyet?
Egy konkrét csapatot mindenképpen.
Melyiket?
Hát, hogyha jobban belegondolok, akkor az a Láció.
Sejtettem, hogy ezt fogom mondani.
De mondjuk ez bármikor a Rómánál szempont. Tehát, hogy most,
hát persze, akármilyen
a Láció a 19. és a Róma a 18.
Akkor már megvolt az arcokon. Akkor oké, akkor rendben volt minden.
De
különösen már akkor a Láció kiesett.
De hogy most azért azt látjuk, hogy előrébb végeztek idén, mint tavaly. Tehát most Európa Ligás helyet értek el. Tehát ez az építkezés, meg az eredményesség, ez valamilyen szinten ez párhuzamos. A Mourinho szavaival ő elmondta, hogy ez a csapat ez nem tartott, hogy a négy bajnokok ligája hely egyikéért versenyezzen az olasz bajnokságba. Ha bárki ezt gondolja, az becsapja saját magát, tehát a realitást olyan kell maradni. Igenis, az volt a célunk, hogy előrébb végezzünk. Megnyertük ezt a trófeát, aminek nagyon örülünk, és ez történelmi siker, és ez ebből majd lehet táplálkozni. De ahhoz, hogy ez a klub, meg ez a csapat elérje azt, hogy bajnokok ligája indulós legyen, ahhoz ennél sokkal mélyebb keretre van szükség.
Persze, de ez biztos.
Nyilván a játékos mozgásokat úgy kell irányítani, és hogy azt a 60 mérkőzést te minden mérkőzésen hasonló színvonalú játékkal tud végigjátszani, azt nem lehet 16
hozzá
játékossal, tehát hogy ez minden csapatnál megfigyelhető, akik nemzetközi szinten különböző porondokon sikeresek, például a City, ott van 25 válogatott játékos, és hogyha mondjuk kiesik kettő, akkor majdnem ugyanolyan kettőt be tudnak tenni a csapatba, és a csapatnak az eredményessége, meg a minősége nem látjuk a különbséget. Ez még a Rómánál sajnos nem működik így. Erre lehet visszaemlékezni, hogy a bajnokságban azért nem volt teljesen kiegyensúlyozott a csapatnak a szereplése, finoman szólva is. Úgyhogy ez az ő dolguk, ez az időszak most, ami... Tehát a bajnokságnak vége, ennek a kupának vége, szerencsétlen játékosok mehetnek most a nemzetközi válogatott mérkőzésekre, lejátszanak majd 6 mérkőzést, tehát egyébként ez egy agyrém, hogy én a saját bőrömön azt tapasztaltam, nem játszottam ennyire magas szinten, de mondjuk egy angol másodosztályban lejátszottunk 46 mérkőzést plusz 2 kupát, plusz a válogatott, és én május elejére úgy jöttem haza, hogy majdnem, hogy ilyen tolókocsival toltak le a repülőről, mert persze, olyan hullafáradt voltam. Most ezek a játékosok nem championship iramú mérkőzéseken, olyan nyomás alatt lejátszanak 60 meccset egy szezonba, és amikor ők pihenhetnének, akkor beraknak 6 olyan válogatott mérkőzést, ami a háta közepére sem kívánják, mert igazából nincsen jelentősége. Tehát, hogy ki vannak facsarva ezek a játékosok nagyon.
Majd ezt mi kihasználjuk.
Igen.
Remélem.
Majd megfirkáljuk őket, igen, Olaszországban.
No, az AS Roma szurkolóknak, és Gábor, neked akkor személyesen is azt kívánom, hogy legyen meg ez az áhított lépésről lépésre fejlődés, előrelépés. A szurkolóknak, a kedves hallgatóknak pedig azt kívánom, hogy legyetek velünk jövő héten is, mert jövő héten új témával, új történésekkel jelentkezünk. Köszönöm, hogy velünk voltatok, és sziasztok!
Sziasztok, köszönjük!